Polly, aki őszinte volt, bólintott. Rád férne, hogy megdobjanak egy klassz kis dingli ruhával, mondta. Könnyedek és fiatalosak. És mintha csak ez a kis bátorítás hiányzott volna Viktóriának. Még akkor este számba vette a ruhatárát, új és kritikus szemmel, és hétfő délután bűntudattal, de nagyon határozottan összecsomagolt 3 ruhát, elvitte az iskola használt cikkboltjába, ahol fillérekért eladta. A pénzt betette egy tárcába, a tárcát a bőröngyébe zárta. Ez volt a tojás a fészekben, és remélte, hogy a tojás egy napon ki fog kelni. Tudatos Dac annyira idegen volt Viktóriától, hogy szinte kívülállóként döbbenten figyelte saját cselekedetét. Hogyan tudta elszánni magát ilyen drasztikus és jóvá tehetetlen lépésre? Éjszaka lidérces álmában térden állva könyörgött a könyörtelen vásárlónak, hogy visszaválthassa a ruháit, de reggelre kelve a lelkiismeret furdalás megszűnt. A ruhákat, amelyek közül 2 még tavalyi volt, szívből utálta, és örült, hogy megszabadult tőlük. Közben nagyon kevés hordható ruhája maradt, de ettől sem engedte zavartatni magát. Miután sem partik, sem fiúk nem szerepeltek az életében, valójában csak szvetterekre és szoknyákra volt szüksége. És természetesen arra, hogy munkát találjon. Viktória bátortalanul puhatolózott a csoport vezetőjénél, egy alacsony, zömök, Vermontból származó tanárnőnél, aki vén kisasszony volt, és Elzi Corvinnak hívták. Mi az elképzelésed? Kérdezte Miss Corvin, amikor Viktória felvetette a munkavállalás kérdését. Felszolgálni az ebédlőben, vagy az iskolai könyvtárban szeretnél dolgozni? Félek, hogy egy új lánynak, mint te vagy, erre nincs sok esélye. Viktória összeszedte a bátorságát. Mi lenne, ha az iskolán kívül próbálkoznék? Puhatalózott tovább. Mit gondol, nem lehetne valami szombati munkát találni a Harvard téren valamelyik könyvesboltban? Miss Corvin habozott. Megpróbálhatod, mondta, bár nem nagyon bízom benne. Még az egyetemi hallgatóknak sem könnyű ilyen munkát kapni. Azután áthatóan nézte Viktóriát, megkérdezte. Igazán olyan szükséged van a pénzre? Igen, igazán őszintén szükségem van rá, mondta Viktória. Becsvágytól hajtva, ettől a belső erőtől, amely magát is meglepte, a bostoni telefonkönyv sárga lapjairól kiírta a Cambridge-i könyvesboltok címét, és másnap kora reggel remegve, de elszántan elindult a Harvard térre. A kirakatok előtt, bár a könyvek változatlanul csalogatták, az elszántsága egy kissé megingott. Reménytelenül fiatalnak és idétlennek érezte magát. Fél óráig sétált fel-le a Brattle utcán, míg valamelyest összeszedte darabokra hullott bátorságát. Rosszabb nem történhet, mint hogy elutasítanak, ismételgette magában. Végül is mitől félek? Sok mindentől, vágta rá gyorsan egy belső hang. Úgy tűnt, mintha az egész jövője ennek a vállalkozásnak a sikerétől függene. Olyan erőpróba ez, mely képességeit, az egész személyiségét meghatározza. És Viktória rendületlenül kitartott a terv mellett. Tagadhatatlanul reszketett, amikor az első könyvesboltban megállt az üzletvezető előtt, aki röviden elutasította, ami természetesen nem sokat lendított ezen a bizalmán. És miután benyitott a második, azután a harmadik üzletbe, rájött, hogy Miss Corvin nem a vakvilágba beszélt. Innen is, onnan is éppen csak egy pillantással utasították el, csupán 2 üzletben ajánlották, ott is nagyon kurtán, hogy hagyja meg a címét, vagy próbálkozzék máskor. És Viktória úgy kapaszkodott ebbe a 2 sovány lehetőségbe, ami más, nagyobb élettapasztalattal rendelkező ember kudarcnak vett volna, mint a hajó törött a száldeszkába. A következő héten szombaton ismét visszament a 2 boltba, és félénken közeledett ugyanahoz a 2 emberhez. Kitartó fiatal hölgy, mondta az egyik. Nos, az egyik alkalmazottunk éppen beteg. Ha beugrik helyette, hát próbáljuk meg. Viktória levegő után kapott. Most azonnal? Azonnal, bolintott a vezető, és megmondta a legalacsonyabb órabért. Viktória kivételével, aki teljesen tapasztalatlan volt, mindenki szörnyen unalmasnak érezte volna. Az alagsorban dolgozott, ott kellett futkároznia, csomagolni a könyveket, keze alá adni szágúdozó elárusítóknak, akiket majdnem elsodortak az olcsó és használt, vagy éppen a legdrágább művészeti könyveket kereső egyetemisták. És mindezt ősszel, amikor a normális kereskedelmi forgalmat az egyetemekre beáradó hallgatók óriási mértékben feldúzzasztották. A légkör elkerülhetetlenül magával ragadta Viktóriát. 100 és 100 fiatal, közöttük olykor Radcliffe és Wellesley-beli lányok, akik valamennyien úgy kezelték a könyveket, mint a világ legfontosabb dolgát. Körülrajzolták a pókokat, amelyeken a fűzött könyvek sorakoztak. Drámai és irodalmi művek után kutattak. Hosszasan lapozgattak a divatos bestsellerekben, de nem igen vették meg. És Viktóriának, bár nem sok ideje maradt gondolkodásra, az a sejtelme támadt, hogy ehhez a társasághoz fog ő is tartozni egy napon. Záráskor az üzletvezető készpénzben fizetett, és kedvesen mondta. Telefonáljon ide pénteken délután. Ha Mr. Skin még mindig nem tud jönni, lehet, hogy ismét magát kérjük meg. Köszönöm, suttogta Viktória. Nagyon köszönöm. És csodálkozva nézte kezében a pénzt. Az első bankjegyeket, amelyeket már ő keresett.
7. fejezet. A következő héten Viktória úgy érezte magát, mint aki tojásokon lépked. Ha nagyon óvatosan lép, talán visszamehet a könyvesboltba, de ha elfelejti és ránehezedik, Mistoszki meggyógyul péntek délutára. Természetesen nem kívánt rosszat Mistoszkinnak, de a könyvesbolt olyan izgalmas élményt jelentett, hogy alig várta, hogy visszamehessen. A levélben, amit híven ígéretéhez, hogy minden héten írni fog anyjának, küzdött, nem tett említés a szombati elfoglaltságról. Babonás módon mindenféle képtelen varázsigét felidézett, és minden kelepcét elkerült. Ahogy Robert Gida lépte át agályosan az utcakövek hasadékait, úgy alakította ki Viktória is a maga egyszemélyes mágiáját, hogy szerencséjét elneveszítse. Közben az Adams Akadémia utolsó éves növendékeivel együtt Viktória is beleszokott az iskolai munkába. Felelkesítette az utolsó vágta, amely a mítikus hajrá után az egyetemre repíti. Az előadások, amelyeket felvett, ugyancsak nagy követelményeket rótak Viktóriára, de a hosszú, magányos estéken nem volt nehéz a tanulásra összpontosítani a figyelmét. Egy éjszaka, egy nosztalgikus pillanatban levelet írt Rusznak, megírta, mennyire hiányzik neki. Nagyon szeretem ezt az iskolát, írt a Septiben, de bárcsak itt lehetnél. Boston csodálatos város, tele múzeumokkal és színházakkal. A Harvardon és a műszaki főiskolán is rendszeresen vannak színházi előadások, koncertek, felolvasóesték. A mi hirdetőtáblánkon is ott van egy műsorfüzet, és néha majd én is elmegyek, de eddig még nem mertem. Különben sem mulatságos egyedül menni. Ami természetesen nem jelentette azt, hogy Viktória kényszerűen magányos volt. A szomszédos hálótermekben jó néhány lányokat, akik szívesen barátkoztak volna vele, de Viktória visszariadt attól, hogy olyan szoros barátságba keveredjen bárkivel is, mint Rusztal volt. A tavaszi vakációban szenvedett sebek persze már behegettek, de érintése még fájtak. Nincs szükségem bizalmas barátokra, ismételgette magában. Itt egészen más dolgok érdekelnek, az óráim, a könyvesbolt. Mindenét a könyvesboltra tette fel. Még fizetés nélkül is vállalta volna, de hogy később kiderült, Mistoszkin apró bütyök műtéten esett át, és januárig nem dolgozhatott. Viktória leplezetlen örömmel vállalta a helyettesítését, és minden szombat reggel repült dolgozni.
Vikinek még mindig nem vallotta be, hogy állása van, 10 dollárt keres hetente, és egy kis lelkiismeret furdalással váltotta be a csekket, amelyeken a zseppénzét kapta. De ahogy gyűlt a pénz a féltve őrzött kis tárcában, egyre inkább vonakodott attól, hogy bevallja. A pénz több volt számára, mint vásárlásra fordítható összeg. Valósága a saját személyiségének tartozéka lett. Egyelőre megtagadta magától a ruhát, amit megállította, mert egy másik, halaszthatatlan tervet kell előbb megvalósítania. A tükrök a Bonvit áruházban nagyon is érthetően szóltak.